Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai istentisztelet ige hirdetési alapigéjét, amint följegyezve találjuk Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott levele 9. fejezetében, a 22. verstől a 24-ig a következőképpen. Az Isten pedig nem haragját akarta-e megmutatni és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozta-e türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek? Vajon nem azért is, hogy megláttassa dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített, amilyenekké minket is elhívott, nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is? Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, ahogyan az ünnep eddigi napjain, úgy a mai napon is, egyházunk perikópa rendje, az igehirdetési ige rend egy újabb igét ad számunkra, amely látszólag nagyon távol áll attól a megszokott, talán kicsit sztereotíp, karácsonyhoz illő üzenethez, üzenettől, amit ilyenkorra várnánk. Hiszen Izsák feláldozásának története körüli gondolatok, vagy épp tegnap a mennyei jelenéseknek egy nagyon távolra mutató üzenete, éppen úgy talán kicsit furcsán hangzott a szószékeken, mint Pál apostolnak az a levél részlete, amiben egy egészen sajátos gyülekezeti helyzetet, egy gyülekezeti konfliktust próbál meg föloldani, segíteni a kibontakozást a római gyülekezet számára. Hiszen egy ilyen igével szembesülünk ezen a mai napon. A római levélnek abból a nagy, kiemelkedő szakaszából, amelyben zsidókból és pogányokból lett keresztjének ellentétét és egymás mellett élését próbálja feloldani és lehetővé tenni az apostol, miközben örök nagy igazságokat mond ki. És igazából itt van a kulcsa ennek a mai textusnak és a karácsony második ünnepének, a találkozásnak és a helyén valóságnak. Hogy ebben az élethelyzetben Pál apostol olyan örök érvényű dolgokat fogalmaz meg, amelyek elszakadnak attól az élethelyzettől, és minden időben aktuálisá és időszerűvé lesznek, mint amelyben megíródtak, mint amire íródtak. És amikor hallgatjuk, amikor egy ünnepet ezen a fókuszon, ezen a nézőponton keresztül figyelünk, mégiscsak megelevenedik belőle az üzenet, valami nagyon fontos, valami nagyon lényeges. A választott népnek a sorsáról és a pogányok kapcsolatáról, a régi szövetség elmúlásáról és az új szövetségbe való beleolvadásáról ír Pál apostol, amikor ezeket a szavakat megírja. És a most fölolvasott szakaszban, az azt megelőző igeversben egy nagyon-nagyon jól ismert kép és az ahhoz fűződő Izrael történetében oly nagyon fontos események láncolata fogalmazódik meg. A fazekas képe az, amely ezt megelőzi. A zsidók számára, akik olvassák Rómában a zsidó keresztjének, ez egy nagyon világos kép. A jeremiási látomásnak a képe. A fazekas, aki saját hatalmulag alkothat különböző dolgokat a formátlan agyagból, hogy aztán azok hasznára legyenek az embereknek. A fazekas, aki uralja az agyagot. A fazekas, aki gondolatával már előre látja, hogy a formátlan agyagból mi fog kialakulni. És amikor Jeremiás ezt Isten és a nép viszonyára alkalmazza, amikor megpróbálja megértetni az övéivel, hogy így vagytok ti az Isten kezében, formátlan agyag, akiből bármit csinálhat az Isten az ő jó tetszése szerint, és ezért térjetek hozzá, vegyétek észre az ő hatalmát. Ez a kép húzódik tovább, és ebben a képben fogalmazza meg Pál apostol Izrael történetének azt a hullámzását, azt a dinamikáját, amiben a mélységek és a magasságok váltották egymást. Az Isten formáló keze megengedte, hogy mélységeket lássanak, és aztán fölemelkedjenek. Megengedte Egyiptomot, és megengedte a pusztai vándorlás után a honfoglalást. Megengedte Salamon dicsőségét és a ketté szakadt országot. Megengedte az asszír fogságba vitelt, később a babilonit, és megengedte a visszatérést. Mindig volt kegyelmes válasza arra, ami történt, amire úgy gondolták már, hogy nincs kegyelmes válasza az Istennek, hogy ez mindig így marad, hogy ez nem fog változni. Erre utal Pál apostol, amikor azt mondja, hogy az Isten nem haragját akarta-e megmutatni és hatalmát megláttatni, nem azért viselte türelemmel a nehézségnek, a pusztulásnak, a haragnak az eszközeit, hogy aztán megmutathassa az ő kegyelmét. Ott cseng ebben a különös, nehéz mondatban Izrael történetének, a választott nép történetének, ha úgy tetszik, az Ószövetségnek ez a sajátos dinamikája. És erre jött válaszul valami más, amiben, ha úgy tetszik, már nincs meg ez a dinamika. Nincs meg ez a különleges változás, mert ahogyan mondja Pál apostol, ott vannak azok az eszközök, az irgalom eszközei, amelyeket dicsőségre készített Isten, aminek a létezésére bennünket, magunkat is elhívott, ami már egy egészen más folyamat, hogy ez meglássék, hogy ez világossá legyen. A régi szövetségben ott voltak azok a pillanatok, amikor azt érezte a nép, hogy az Isten kegyelmének kibontakozása sokszor megengedi a legnagyobb mélységet. Ott voltak a fáraók, ott voltak az idegen népeknek, idegen város államok vezetőinek a királyai, a hadvezérei. Ott voltak azok a nagy birodalmak az ókorban, amelyek egymás után léptek rá a népek országútján Izrael földjére, és pusztítottak. És aztán mégis a megtérésből, az Istenhez fordulásból volt valami fölemelkedés. Ezt tapasztalhatták meg, azt láthatták, hogy az Isten kegyelme az nem valami csodaként, valami szenzációként pottyan bele a világba, és old meg egy pillanat alatt mindent. Nem egy népnek, nem egy korszaknak, nem egy szűkre szabott helyzetnek a probléma megoldása az Isten kegyelme, hanem az valami sokkal nagyobb, az valami globális dolog. Ott vajúdott a választott nép történetében az Isten kegyelmének a megjelenése. És milyen különleges ez a történelmi vajúdás, az emberélet Isten földre szállásakor egy valódi emberi vajúdásban, anyai szenvedésben, szülésben lép bele a világba. Nem csodásan ragyogva, nem csillogva, nem média eseményként, nem beharangozott vár dologként, hanem rejtetten, Betlehemben, egy barlang istálóban, deklasszált elemek csodálkozása közepette, hiszen a pásztorok abszolút azok voltak abban az időben, mindenfajta romantikus elképzeléssel ellentétben. Így születik bele, így szenvedi bele magát az Isten ebbe a szenvedő világba. És talán ezért jó, hogy karácsony második napján, az ünnep ragyogásában, az ünnep csillogásában nem ünneprontásként, hanem a tisztánlátás és a reális látás az igazi Istenbe gyökerező hit kedvéért. Lássuk meg ezt az oldalát is a földre érkező Istennek, a földre érkező kegyelemnek. Hogy ez nem egy ingyen dolog, az nem egy hangulat, az nem egy nosztalgikus történés, az egy nagyon nehéz, nagyon kemény dolog. Mert a kegyelemnek nagyon nehéz, nagyon kemény dolgot kell legyőznie bennünket, a mi bűnösségünket, a mi Istentől való elfordulásunkat. És ez nem egyszerű dolog. Ha úgy tetszik, még az Istennek sem egyszerű dolog. És így formálódott, így alakult, így jött sorban-sorban az üdvösségnek, a kegyelemnek ez a története végig az Ószövetség népén, ahogy itt Pál tanúságtételéből is előttünk áll. A harag eszközei is ott voltak ebben, a nehézségek, a terhek, hogy aztán végül, ahogy mondja, ahogy megfogalmazza, hát nem azért történt mindez, hogy megláttassa az Isten dicsőségének gazdagságát, az ő kegyelmét, az ő szeretetét. Mi értelme lett volna ennek, hogyha nem ez? De ez volt az értelme, ez volt a végkimenetele, és ezért érkezett így ebbe a világba, ami megváltó úrunk. Mert a kegyelem földre érkezése, ahogyan nem volt egyszerű, nem volt fájdalommentes, és nem volt valami világszarra szóló szenzáció, ugyanúgy, amikor bennünket személyesen megtalál, amikor nálunk történik meg személyesen a karácsonyi csoda, hogy az Isten kegyelme a hullámvölgyeken és a hullámhegyeken keresztül végül megtalál bennünket, akkor bennünk sem lesz egyszerű az ő megszületése. Nem volt. Nem egyszerű, és nem is lesz egyszerű, akárhányszor szembesülünk vele. Mert visszahúz talán a régi, mert ott van bennünk emberségünknek az az átka, amely mindig hátat akar fordítani az Istennek, és ezt a szüntelen hátrafordítást fordítja a saját arca felé. Az angyalok éneke, amikor a pásztorok fölmernek nézni az égre, amikor elmernek menni oda, amit hallottak. És ugyanez zajlik le bennünk is. Az ünnep bennünk. A születés bennünk, a karácsony, a testé léttel bennünk. És milyen döbbenetes ez a dolog. Már az is önmagában döbbenetes, hogy az Isten valóban kézzelfogható fizikai valóságban, ember formát öltve Jézus Krisztusban belealázkodott ebbe a világba. Nem átallott úgy világra jönni, mint akármelyikünk. De a testet öltés még tovább megy. A testet öltés nem áll meg Betlehemben, hanem amikor azt vesszük észre, hogy a mi életünket formálja, hogy amikor a mi szavunk, a mi kezünk, a mi léptünk válik Jézus szavává, kezévé, útjává, magunkon ismerjük föl, a mi szavunkban, a mi kezünkön, a mi lépteinken, a saját arcunkon, a mi méltatlan, bűnös, Istentől elfordult arcunkon a Krisztus arcot. És ez a megtestesülés. Ez valami elképesztő, és hihetetlen. És azt mondjuk, hogy ilyen nincs. Hogy bennünket, ahogyan írja Pál, ilyenekké hívott az Isten. Ilyenekké hívott az Isten. Hogy amikor megtestesül bennünk, amikor megdöbbent bennünket a karácsony valósága, amikor megérezzük, hogy a mi életünket is át akarja formálni, át akarja alakítani, és jó irányba akarja terelni, akkor a megtestesülés csodája nem más edényt, régi fordításban így olvassuk, itt Pálnál, Károliban és más fordításokban, más nyelvekben, nem más edényt keres, hanem bennünket választ, bennünket tölt ki, minket formál át, hogy hordozóivá legyünk az ő kegyelmének és szeretetének. Egészen elképesztő ez a fajta megtestesülés. Egészen elképesztő, hogy az inkarnáció csodája, ami szót hallva mindig a betlehemi jászol bölcsőn jelenik meg előttünk, egyszerűen valami különös látomásként, szinte mennyei jelenések szerű látomásként. Magunkban látjuk inkarnálódni az Isten szeretetét. És az Isten ezt nem szégyelli. Ezt vállalja. Sőt, ez a célja. Ezt akarja. Ezért hirdetteti az igéjét. Ezért ünnepeljük a karácsonyt. Ezért éljük át a hozzánk érkező Istennek a szeretetét. Hogy elkezdjünk a fazekas kezében formátlan, élettelen agyakként formálódni. És olyan edényé formálódni, ami hordozza az inkarnációnak ezt a csodáját. Ami olyan lesz, mint ő, ami azt mondja, azt hirdeti, azt akarja, mint ő, és ezzel részesei legyünk az ő valóságának, az ő szeretetének, az ő nagyságának, és annak a jövőnek, amelyet nekünk készített. Az ünnep nagyon sok fényt, nagyon sok tartalmat, gazdagságot hordoz, nagyon sok minden kapaszkodik bele, amihez ragaszkodunk, és ez helyén is van így. Még az Isten népe is, ami szereti újból és újból hallani a karácsonyi történetet, ahogyan Lukács mondja, ahogyan Máté mondja, ahogyan leszűrődik az később az apostoloknál, vagy ahogyan a proféták már jó előre megmondták, olyan jó hallani, olyan jó ebbe kapaszkodni. De olyan jó az ünnep másodnapján kicsit mögé látni ennek a ragyogásnak, ennek a csodának. Olyan jó egy kicsit bennünket is, önmagunkat is ott érezni ebben a csodában. És ehhez segít bennünket Pál apostolnak ez a mai igéje. Ami látszólag nagyon messze van ettől az ünneptől, de mégis történelmi távlatba helyezi ennek az ünnepnek a megvalósulását, a lassú vajúdását, a hozzánk, a világba érkezését, és aztán tovább viszi személyes üzenetté számunkra. És ez az áloga annak, hogy a karácsony nem marad egy múló emlék csupán. A karácsony az a valóság, az a csoda, ami akkor történt, nem ér véget akkor, amikor lebontjuk a karácsonyfát, amikor az ajándékok kicsit már megszokottá válnak, vagy éppen hétköznapi tárgyán, mert egy olyat kaptunk. Nem szűnik meg, amikor megnézzük az ez alkalomra készült fotókat, és megállapítjuk majd 2-5-10 év múlva, hogy mennyivel idősebbek, kövérebbek, kopaszabbak vagyunk, és milyen szépek voltunk még azon a karácsonyon. Nincs ezzel semmi baj. Mert hogyha a lelkünkben nézve ennek a karácsonynak az örök örömét és örök tartalmát látjuk, az az edény, amelyet megformált a fazekas, nem a haragnak, nem a pusztulásra készült eszközöknek az edényét, hanem az irgalomnak az eszközét, az irgalom megvalósulását és hordozóját, mi magunkat, akkor igazában mindig örök, mindig fényes, és mindig szép lesz az ünnep. És ezért fogunk rá örömmel készülni a jövő évben is. Mert megint megerősíti, mert megint előhozza bennünk ezt az örömöt, ezt a békességet, az Istennek ezt a csodálatos ajándékát. Kedves testvérek! Karácsony második napja, az ünnep második napja, az ünnep üzenetét, ragyogását, fényét a saját személyes életünk felé, a holnapunkba, a hétköznapjainkba fordítja. Megmutatja egy kicsit azt az oldalát, ami akkor is ragyog és akkor is világít, még ha nem is látszik olyan ragyogónak és világítónak, mikor a felszín már elcsöndesedett, mikor a felszín talán már kicsit megszürkült, amikor jönnek a következő kihívások, napok és feladatok, ez az ünnep rámutat, hogy mi is van minden mögött. És ebből a mögöttes valódi erőből, tartalomból mi mindannyian részesülhetünk. Mi mindannyian meríthetünk, mi mindannyian eltehetünk magunknak valamennyit, pontosan annyit, amely az élethez kell. Nem csak ehhez, hanem az örök élethez. És ha ezt visszük magunkkal, ezt visszük magunkban, akkor megértjük a hullámvölgyek és hullámhegyek váltakozásának értelmét. Egykor, és talán a saját életünkben is. És akkor megértjük, hogy az új szövetségben viszont már nem lesz hullámvölgy. Nem fog újból megtanítani bennünket az Isten, hogy miért is kell ráfigyelni. A jászolnál és a keresztnél nincs jobb lecke. Ennél többet nem fogunk kapni. Innen már csak fölfelé van. Szokták mondani ezt akkor, amikor valaki nagyon mélyen van. Vagy valamiről úgy gondoljuk, hogy ez már tényleg a legrosszabb, a lehető legkilátástalanabb. De az Isten ezt nem így érti. Innen ebből a világból, a mulandóságból, innen Betlehem és a Golgota óta, húsvét fényének ragyogásával már csak fölfelé van. Csak előre, csak az örök távlat felé. Ennek elhívottai vagyunk, Pál is ezt mondja ma nekünk, amelyre mi is elhívattunk. Ennek megajándékozottjai vagyunk, Isten karácsonyi szeretetében. Ennek örömében léphetünk ki a múló ünnep és a hétköznapok felé, és ennek ereje tart meg az örök életre, az örök ünnepre, mindarra, amit Isten elhozott, elszenvedett, közénk szenvedett ebben a világban, hogy mi is megszenvedve tőle való elfordultságunkat, hazatalálva, őt szívünkbe zárva, örök gyermekei lehessünk. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálát adunk neked, hogy elküldted szent fiadat ebbe a világba, hogy általa megismerjük, hogy mire van szükségünk a valódi, teljes élethez. Köszönjük, hogy megszületsz bennünk is, hogy testet öltesz a mi életünkben is a te lelked által, amikor átformálod megajándékozott életünket. Add, hogy így kísérjen minden hétköznapunkban tovább a te szereteted, a te örök ünneped előfénye, ragyogása, és így legyünk az erről tanúságot tevő, igazán hiteles gyülekezeted, amely a te fényed köré gyűjti a sötétségben járókat, az élők földjére hívja a halál völgyében bandukolókat, amely az élet közösségévé teszi a te erőddel az egész világot. Amen.